Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Egy baróti zenekar a Transzilmánia dalával kezdtük a mai műsort, és egy baróti származású történész a mai vendégem, Benkő Levente, a Művelődés főszerkesztője, akit szeretettel köszöntök itt a szeptember 23-ai sajtóklubban, én Mihály István vagyok.
Szerbusz István, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Elsősorban a művelődésről, erről a nagymúltú havilapról lesz most szó, és annak online változatáról, valamint a 4 kötetes művelődés enciklopédiáról is, amely itt van előttem a stúdióban, az asztalon. Hát olyan nehéz ez a 4 kötet, hogy tornagyakorlatokat is lehetne velük végezni, hál' Istennek. Aztán szó lesz, ugye a havilap legfrissebb számait lapozgatva, reményeim szerint egy kicsit beszélgetünk a lap tartalmáról, a zsibói botanikus kertről, a kávé főzést forradalmasító Illy Ferencről, és a vendégem Benkő Levente legújabb történészi kutatásairól is. Ez így belefér?
Hát attól függ, mennyi a műsoridő, beszélgethetünk egész estig.
Levente, múlt csütörtökön, tehát 4 nappal ezelőtt Nagy Károlyban, a Károlyi kastélyban voltatok a művelődés szerkesztőivel, és úgy fogalmazol a Facebookodon, hogy letettük a telefonokat, és felmutattuk a művelődést, mármint a lap nyomtatott példányait.
Pontosan így történt. A iskola alapítvány irodalmat a vidékre, azt hiszem ez a címe a projektnek. Ebben mi is betagolóztunk, illetve besoroltunk, és amúgy is feltett szándékunk, hogy minél több helyre eljutunk a szerkesztőség tagjaival, a friss kiadványainkkal. A nagykárolyi jelenlétünket az is indokolta, hogy egyik tavalyi mellékletünk, tehát a 2023-as év egyik melléklete a Szatmári Svábok című melléklet, és akkor hát Szatmár környéki, Nagykároly környéki svábokról szól ez a történet. Az egyik legfőbb szerzőnk és a legfőbb segítőnk ebben ennek a mellékletnek a megjelenésében Boros Ernő, nagykárolyi újságíró kollégánk és barátunk, és hát a melléklet bemutatóját kapcsoltuk az Ernő Gróf Károlyiak Nagy Károlyban című könyvének a bemutatójával. Hát mondhatni, nagyon sok pozitív energiát megmozgató, feltöltő, rendkívül jó hangulatú, jó kis találkozó volt a Károlyi kastély kis konferencia termében, amiről ott tudtuk meg, hogy valaha ebédlő volt, tehát akkor mi nem étellel laktunk jól és lakadtuk jól az érdeklődő közönséget, hanem szellemi táplálékkal, mert hogy nem csak kenyérrel él az ember.
Milyen volt a sikere? Hányan vettek részt ezen a találkozón?
Telt ház volt, nem tudom, meg se számoltam. Azt tudom, hogy pótszékeket kellett behozni a szomszédos másik teremből, és az Ernő könyvét például úgy vitték, mint a cukrot, a Szatmári Svábok című mellékletet szintúgy, ráadásul úgy, hogy sokan úgy vitték a mellékletet, hogy visszak a testvéremnek is kint él Németországban, majd küldök neki is egy példány, visszak a szomszédomnak is, visszak a komámnak is, tehát ez így működött. És nagyon jó volt, tényleg jó volt. Nagykárolyba is mindig szívesen megyünk. Nekem egyébként is az a, amióta újságíró eszemet tudom, az a, ha szabad így fogalmazni, az ars poetikám, hogy az emberek között kell élni. Tehát kezet kell fogni az emberekkel, és az mindig jó dolgokat hoz maga után.
3 éve, illetve 2 hónapja egészen pontosan vetted át a főszerkesztői teendőket a művelődésnél 2021. júliusában. Akkor azt mondtad, azt írtad, hogy nem tervezel nagy változásokat, ami a laptartalmát illeti, hanem inkább fejleszteni, bővíteni szeretnéd. Most több mint 3 év után hogy látod? Mit sikerült elérni, illetve változott-e a főszerkesztői koncepció?
Nem változott. Hát a művelődés, említetted a bevezetőben, hogy nagymúltú több évtizedes hagyományra visszatekintő lapról van szó. Nem volt nagyon amit változtatni rajta, annál is inkább, mert tartalmilag is, meg más szempontokból is jól bejáratott lapról beszélünk. Még az előző két főszerkesztőm idejében nagyjából kialakult ez az arculat, ez a struktúra, tehát Szabó Zsoltról beszélek, és Dáné Tibor Kálmáról, akik már elmentek nyugdíjba. Én azt szoktam mondani, hogy ugye foci berkekben ismerős az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass. Hát nincs amit változtatni. Jó kis csapatunk van, kiváló szakemberekkel. Egyébként Nagy Károlyban is a csapatnak nagy része ott volt Rostás Péter Emese, akit biztos, hogy a hallgatók ismernek, kiváló könyv és lapszerkesztő. Ott volt Balla Sándor, fiatal barátunk és kollégánk, aki Párciú, mi Bihar Diószegé, ő is eljött a találkozóra. Ketten nem tudtak eljönni elfoglaltságuk miatt. Demeter Zsuzsánna és Péter János, ők nem tudtak eljönni erre a találkozóra, de majd jönnek velünk máshova. Szóval a lényeg, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy nincs amiért változtatni, kihagyni nem, tehát megszüntetni nem akarunk egyetlen rovatot sem, eszünk ágában nincs, sőt, nyitottunk. Van úgy, hogy felajánlanak nekünk közlésre olyan írásokat, amelyeket tartalmilag nem lehet beilleszteni sehova, egyetlen rovatba, sem az enciklopédia rovatba, sem a emléklapok rovatba, vagy a közösség rovatba sem mennek el. Akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen rovat, hogy formabontó. Kezdi csókolom, kiválóan működik, és fiatalok jó írásokat küldenek ide, elmérkednek a színház világáról, az életről, a világ emberi dolgairól, kulturális dolgairól, így van ez rendjén. Hogyha a fiatalok közölnek bárhol, bármilyen lapban, napilap, hetilap, havilap, kulturális havilap, az mindig magában hordozza azt a lehetőséget, hogy előbb-utóbb felbukkan egy tehetséges és felkészült fiatal ember, aki, hogyha akarja, elindulhat az újságírás alapszerkesztés pályáján.
Tehát ez az a rovat, ahova minden befér.
Mi is lehet mondani?
Levente, manapság, hogy te fogalmazol, a billentyű beszélgetések korában, hogy látod, hol a helye egy közművelődési havilapnak itt és most, Erdélyben, vagy a romániai magyar közösség életében?
Ezeket a lapokat, ismeretterjesztő lapról beszélünk, a művelődés az, de említhetném akár olyan réteg lapokat is, például, mint az irodalmi lapok, Helikon, Látó, irodalmi jelen, Szatmári lapnak nem jut eszembe a neve, ha segítesz esetleg, vagy ott van...
Sugárút,
köszönöm
szépen. Szatmári műhely, így van, negyed évente jelenik.
Igen, vagy ott van a Várad, az Újvárad,
Újvárad,
ott van a Hepehupa.
A Szilágyságban.
Igen, a Székelyföldet, ha nem említettem, mondom, Csíkszeredában jelenik meg. Ezeknek mindig megvolt, és meg lesz.
Szatmáron a Szamos havilap, jó ideje most már.
Így van. Így van, ezeknek a lapoknak megvolt és megvan a helye. A világ nem mehet el afelé, hogy csak billentyűk segítségével írunk, olvasunk. A világ nem mehet el afelé, hogy csak a világhálón, csak a Facebookon, vagy csak ne említsek neveket, onnan tájékozódunk. Persze, hogy onnan is lehet tájékozódni, mert gyorsan működik, mert könnyen elérhető, stb. De azért, amíg lesznek olyan emberek, akik a Gutenberg galaxisban szeretnének utazni, azaz szeretnék megfogni ezt a könyvet és lapozni, és érezni az illatát, vagy egy folyóiratnak, egy lapnak a tapintását, az illatát akarják érezni, addig ezek a lapok fennmaradnak. Tehát megvan a jól bejáratott, jól meghatározott helye ezeknek a kiadványoknak.
Ezzel együtt, nem mondom, hogy ennek ellenére, hanem ezzel együtt a művelődésnek van egy online portál változata is, a kettő, hogy egészíti ki egymást? Mi az, ami hát pótolhatatlan a nyomtatott változatban, és mi az, amit csak az online felület tud nyújtani?
Minden lapszámunknak és minden mellékletünknek, ugye évi 4 mellékletünk jelenik meg, a teljes tartalmát feltöltjük a honlapunkra. www.művelődés.net.
Egy kis késleltetéssel.
Nyilvánvaló, mert hogy előbb menjenek el a nyomtatott lapok a helyükre, az előfizetőknek, könyvtárakba, akikkel szerződésünk van, stb. És rövid időn belül azért feltöltjük, mert a fizikai létében a lap nem tud eljutni olyan helyekre, ahova eljut viszont a világháló segítségével. A kettő nem zárja ki egymást nálunk, a mi esetünkben semmiképp. És a kérdésedre válaszolva, hogy egészítik ki egymást a nyomtatott, illetve a elektronikus felület. Hát úgy, hogy kitaláltuk néhány évvel ezelőtt, még a Dáni Tibi idején, hogy legyen egy olyan, a honlapunkon egy olyan rovat, hogy események. És akkor ez arról szól, hogy minden kulturális közművelődési esemény, bárhol, ahol történik, még akár Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében is, ahonnan hírt kapunk, beharangozót, hogy ekkor itt ez lesz, kiállítás, színház, kórus találkozó, alkotótábor, és így tovább, és így tovább, azt mindig rögtön azonnal lereagáljuk. Tehetségkutató akciók, vagy például a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemnek a híreit, keresik a jelentkezőket, várják a jelentkezőt, minden további nélkül ezeket felrakjuk a honlapunkra, és terjesztjük, és elég jók a tapasztalataink ilyen szempontból, mert azt látjuk, hogy mindamellett, hogy a lapot is olvassák a maga fizikai valóságában, tehát a nyomtatott változatban, a világhálón is olvasnak bennünket, hát ilyen évi összesítőket szoktunk készíteni, körülbelül, hogy állunk a világhálón. Hát például elmondhatom azt, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt olyan 30-valahány ezer kattintás volt a honlapunkon, amikor a 23-as évről írtam a jelentésemet, a főszerkesztői jelentésemet, akkor is megnéztük, valami 135-136 ezer kattintásra ment fel a művelődés. Tehát egyértelműen látszik, hogy a világhálón is érdeklődnek irántunk. Egyébként Ausztrália, Szingapur, Brazília, mindenhonnan akad olvasónk. Úgyhogy érdemes csinálni.
És a Facebookon is jelen van a művelődés, és gondolom, hogy nagyon sokan onnan jutnak el, ott kattintanak rá, és onnan jutnak el a művelődés honlapjára.
Igen, így van. Néhány évvel ezelőtt, már nem is tudom, 2 éve volt valami ilyesmi, egyszerűen ellopták a Facebook oldalunkat, tehát ott elment több ezer olvasónk, látogatónk, kattintónk.
Ellopták, vagy igen, meghamisították?
Nem, ellopták, új nevet adtak neki, kész, az elment a fenébe, nem is tudtuk, kértük azonnal a Facebook menedzsmentjéhez fordultunk, de semmi reakció nem volt, tehát megtanultuk a leckét, biztonságos.
Tehát új, valaki feltörte az oldalt, illetve rájött arra, hogy mi a jelszó, vagy hogy történt.
Fogalmunk nincs, hát vannak hackerek, hát mindenütt vannak ilyen internet.
Na de azt hinné az ember, hogy ők pénzt akarnak keresni, és inkább bankokat, vagy egyéb ilyen intézményeket látogatnak idézőjelben, nem egy művelődési lapnak az oldalát, a Facebook oldalát.
Ha valaki kultúrát akar lopni, vagy könyvet, vagy folyóiratot, tegye, semmi gond. Tőlünk pénzt hiába próbál lopni bárki is, mert nincs.
Na és mi lett ennek a sorsa, ennek az ellopott művelődés Facebook oldalnak?
Én megmondom őszintén, nem kísértem figyelemmel azóta, tehát akkor láttuk, hogy miből mi lett, mivé lett. Valószínű az volt a szándéka, vagy szándékuk az illetőknek, hogy látták, hogy több ezer olvasónk van, követőnk van, és akkor hát ez valószínű egy jó csomag nekik, nem tudom, mire használták fel. A lényeg az, hogy most már új, biztonságos körülmények között új Facebook felületünk van, és nyilván, hogy azok a hírek, amelyekről az előbb beszéltem, ilyen kulturális beharangozók, vagy tömör reagálások, utólagos reagálások, azok a Facebook oldalunkon is mennek, és bárki számára elérhetők.
Hát ez a téma megérdemel egy külön misét, majd talán sort is kerítek rá a sajtóklubban, nem csak a művelődés vonatkozásában, hiszen sajnos eléggé gyakori ez a jelenség, hogy oldalakat hamisítanak, például most legutóbb a Kolozsvári Közszállítási Vállalat nevében jelentek meg hát hamis, hazug reklámok a Facebookon.
Na de... Ingoványos talaj az internet, maradjunk annyiban, igen.
Tehát akkor ennek a sorsát, ti tettetek-e büntető jogi valamilyen feljelentést ismeretlen tettesek ellen?
Nem. Mi azzal foglalkozunk, hogy a tartalmak jók legyenek, és a lap idejében megjelenjen.
Jelenleg létezik Facebook oldala is a művelődésnek, valódi,
igen.
Nem ellopott.
És biztonságos.
Biztonságos, ezt is lehet nézegetni, böngészni, és onnan aztán klikkelgetve eljutni a honlaphoz, és a legjobb az, hogyha a nyomtatott folyóiratot is olvassák a kedves hallgatók, és hát azt a művelődés enciklopédiát, amelyet a műsor elején már említettem, 4 vaskos kötetről van szó, és az 1990 óta a Havilapban megjelent legfontosabb időtálló írásokat, tanulmányokat, riportokat tartalmazza. Mi az, amit kiemelnél, illetve milyen előtörténete van ennek, honnan sikerült rá pénzt szerezni, és milyen volt a fogadtatása?
Mikor is volt ez? Másfél éve, 2 éve körül egy meghívásos pályázaton vettünk részt. Az erdélyi kedvezményezett intézmény az MK volt. Azt kell tudniuk a hallgatóknak, hogy az MK-vel nagyon sok közös úgynevezett projektünk van. Tehát rendezvényekre megyünk közösen, esetenként közösen szervezünk rendezvényeket, közös tartalmakat találunk ki, például a gyermekek számára évente kiírt hétköznapi hőseink írjunk történelmet, programban is együtt működünk az MK-vel, tehát ez teljesen rendben van. A Petőfi Irodalmi Ügynökség ZRT meghívásos pályázatán vettünk tehát így részt, és azt mondtuk, hogy az onnan kapott támogatást nem fogjuk se felélni, nem fogjuk elpocsékolni, nem utazzuk el, nem szórjuk szét haszontalanságokra, hanem részben egy kicsit szakszavakat használva feltuningoljuk a felszereltségünket, azaz 1-2 laptopot veszünk, fényképezőgépet, szkennereket, digitális másolókat, de a támogatásnak a legjavát és a vastagját azt olyas valamire használjuk fel, ami maradandó. És akkor abban egyetértettünk a szerkesztőségben, meg a tanácsadó testület is messze menően támogatott bennünket, abban, hogy a művelődés 1990-es újraindulásától 22-23-ig válogassuk ki azokat a legjobb tartalmakat, amelyekből 4x8 éves szakaszokra bontva, tehát 4 kötetben csoportosítani tudjuk 4 témakörben, és akkor mondom is, hogy az első, tehát minden kötetben az első fejezet az életutak, aztán van a helytörténet, aztán van a művelődés történet, és végül a tágabb értelemben vett történelem. Na most ezt úgy osztottuk be, hogy az első kötet a 90 és 97 közötti időszakban megjelent írásokat foglalja magában, aztán így 8 évenként a többi 3 kötet. Következett, el kell mondanom, hogy nem volt könnyű dolgunk, mégpedig azért, mert annyi jó írás megjelent a művelődésben ezzel alatt a 32 év alatt, hogy valósággal a bőség zavarával küszködtünk. Tehát így első körben 2-szer annyi anyagot válogattunk ki, mint amennyit valójában beszerkesztettünk ebbe a 4 kötetbe. Volt olyan anyag, hogy a szívünk szakadt meg, amikor lemondtunk róla, de hát terjedelmi korlátaink voltak, nem tudtunk feljebb menni, meg költségvetés szempontjából nyomdaköltség, szerkesztés, stb. Nyomdai előkészítés, tehát be volt határolva a keret. Fordítva kezdtük a sorozatnak az előállítását, tehát a legújabb tartalmak, ugye azok digitálisan megvannak, mind az aranytartalékunkban, mind a világhálós felületen, onnan könnyebb volt digitálisan letölteni, feldolgozni az anyagokat. Egy kicsit nehéz volt a 90-es évek, ugye az első 10 év nehéz volt azoknak az anyagoknak a összeválogatása.
Azokat újra be kellett gépelni, hiszen valószínűleg még manuális írógépen írták őket a szerzők.
Igen,
azt
tudni kell, hogy az erdélyi Digitékán, az iskola alapítvány által kezelt Digitékán, illetve az Arcanum adatbázison is mind megvannak a művelődések a legelsőtől kezdve napjainkig, mind a két helyen, de abból az időszakból, amikor még ólomnyomással készült alap, bizony voltak olyan oldalak, hogy elmosódtak, nehezen voltak olvashatók, stb. Most már megvannak a korszerű digitális eszközök ahhoz, hogy ne kelljen beírni kézzel a teljes szövegeket, hanem vannak az úgynevezett karakterfelismerő programok, de azok sem a legtökéletesebbek, tehát ott is kellett nagyon sokat utána csiszolni, javítgatni, tenni-venni a szövegeket. Ezért mondom, hogy a 90-es évek, úgy 97-98, az első kötetnek, maradjunk annyiban, az első kötet anyagának a rekonstruálása, tördelhetővé, szerkeszthetővé tétele, kicsit fáradtságos munka volt, de le a kalappal az egész csapat előtt, tehát mindenki oda tette magát, és olyan kedvel dolgoztunk, hogy le a kalappal, és hála Istennek meglett. Tehát először jelent meg a negyedik kötet, utána a harmadik, utána a második, legvégül az első, ami a legvaskosabb. Az az érdekessége egyébként az első kötetnek, hogy olyan írásokat tartalmaz, bizonyára tudják az olvasók, hogy 1985. decemberében, ha nem tévedek, a Ceausescu féle diktatúra idején a művelődés...
megszűnt, illetve beolvasztották a Cântarea României román kiadványban, kapott néhány oldalt. Csak akkor el lehetett mondani, hogy hát nem megszűnt, hanem változott
a... És megszüntették a Volkskultur német nyelvű testvérlapot is, akkor meg a Kolozsvári Magyar Rádió adását
azt
is megszüntették.
Azt már 85. januárjában.
Azt mondom, igen. Tehát ugyanabban az évben. De ennek ellenére a 80-as évek második felében az erdélyi történészek, szakemberek, szociológusok, néprajzkutatók azért írtak, nem is akármit, a Fióknak. És ugye a művelődés újraindulása után ezek az írások előkerültek, és hát mondom, jobbnál jobb írásokat közölt folyamatosan a 90-es évektől kezdődően a lap, majd ezeknek a legjobbát válogattuk be az első kötetbe. Most itt és most kérek elnézést azoktól az emberektől, akiknek az írása nem került be, mert egyszerűen nem volt hely. Tényleg nehéz volt a válogatás, tényleg nehéz volt jobbnál jobbak. Tehát mondok egy példát, Imre István, Pataki Imre szerzőpáros a Kászonokról annyi anyagot közöltek a 90-es évek elején, hogy csak abból egy önálló kötetet lehetett volna és lehetne összehozni. Muszáj volt, kihagyjunk belőlük. És más esetekben is ugyanez történt. Le kellett mondani arról, amiről úgy gondoltuk, hogy azért, na, mégsem. Kizárásos alapon zajlott ez.
Tehát négy kötet összesen körülbelül 2200 oldal.
1974 oldal összesen.
Akkor én egy
tiszta szövegoldal.
Igen. Tehát ezek kemény kötésű, nagyon szép kiállítású könyvek. És hát 33 év terméséből végül is, 1990-től 2022, az 33,
igen.
Ha jól számolom.
Azt még tegyük hozzá, hogy az arculat, tehát a könyveknek az arculatát, a belbecsét, tehát a tükrét a Köncei elemérés csapata, az Idea Plus, ha nem tévedek, tervezte, tényleg nagyon szépen megcsinálták, a nyomdai munka pedig a Idea Print a nyomdáját dicséri le a kalappal.
Ez az enciklopédia még hozzáférhető, megvásárolható valahol?
Igen.
Vannak még?
Vannak.
Eladatlan példányok?
Vannak. Még azt is hozzáteszem, hogy lévén, hogy a pályázati támogatás az MKE jóvoltából érkezett hozzánk, ők is társkiadók, illetve a Polis kiadó is társkiadó, mert ők is részt vettek ebben a projektben.
És hol lehet kapni, és náluk mennyibe kerül körülbelül?
Például a Polis standjain, vagy a művelődés standjain, amikor például a Kolozsvári Magyar Napokon, vagy Advent könyvásárban, vagy a júniusi Kolozsvári könyvásárban, úgy tudom, hogy a Sepsi Bookra is vittek le a Polis kiadó, úgy tudom, hogy a Csíkszeredai könyvásárba is vittek le, de nálunk a szerkesztőségben, illetve a Polis kiadónál is bármikor megvásárolhatók ezek a kötetek.
Mennyibe kerül?
Hát alapár az 60 lej per darab, azaz 200, jól számolom?
240.
Igen, 240 lej, de a vásárokban ugye mindig van kedvezmény. A vásár különben is olyan hely, ahol lehet alkudni, és akkor 200 lej kedvezményesen meg lehet vásárolni.
Tényleg? Alkudható?
Alkudható.
Ez újdonság ebben a mai európai uniós kapitalizmusban, hogy alkudható legyen egy könyvára. Ez inkább a keletre jellemző, ugye, Törökország, hát, arab világ.
István, hogy... az igazság az, hogy mi egy kicsit a kelet és a nyugat határán élünk, tehát el kell fogadni ezt az állapotot. Velünk az nem ért.
Ez nagyon jó szerintem.
Persze, hogy jó.
Te azt mondod, hogy 240, én azt mondom, hogy hát ne haragudj, Levente, csak 150 lejjen van. Add már ide annyit.
Beszélünk róla. Meséljem el, belefér az időbe?
Bele.
Hogy a 90-es évek legelején, talán 91 volt szerencsém elmenni Törökországba egy egy háromszéki küldöttsége, pontosabban a Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Egyesület küldöttségével mentünk el Rodostóba testvéri kapcsolatokat, szálakat keresni. Nem részletezem, lementünk Isztambulba is, amikor az Hagia Szófia templomból kijöttünk. Hát ott ilyen szőnyegárusok, meg szuvenírárusok, meg mindenféle népek árulták a portékát, és a kíváncsi turista. Én nem vettem se aranyat, se semmit, nem is volt rá pénzem, inkább sokat fényképeztem, bókláztam Isztambulba, Rodostóba, mindenfelé, amerre jártam. És amikor kijöttünk a Hagia Szófia templomból, oda mentem egy szőnyegárus fiatalemberhez. És láttam, hogy ilyen pici, ilyen 50 centiszer, 1 méter, ilyen pici ima szőnyegeket árul, azt hiszem, hogy ima szőnyeg, és úgy rákérdeztem, hogy mennyi. És mondta, hogy 700 márk, 700 márka. Vedd meg, macsar testvér. Mondtam, nem kell, nem. Na, 500 márk, nem kell, hagyjál. Na, 300 márk, nem kell, hagyjál, kész. Nagyon szép, sok sikert az életben a vásárban. Adjál 200 márk. Nem kell, alig tudtam lerázni magamról. És mondtam, hogy már megy a mikrobuszunk, muszáj sietnem, mert lemaradok, aztán itt maradok én is Törökországban. Utolsónak szálltam fel a buszra, és valaki megveregette a vállamot, hogy kicsi török fiatalember volt, felcsavarta a szőnyeget, benyomta egy a hónom alá, azt mondja, adjál 20 mark. Azt nem lehetett visszautasítani. Adtam. Tényleg nem akartam súrmóskodni, vagy egyszerűen nem volt rá pénzem, de azt mondtam, hogy egy a fene az a 20 mark, úgyis elmegy előbb-utóbb erre, és a mai napig megvan a kis szőnyegünk otthon a házunk falán belül, az egyik szoba falán.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A továbbiakban is Benkő Leventével, a Művelődés Havilap főszerkesztőjével beszélgetek. A Művelődés közművelődési havilapként határozza meg önmagát, és általában a hónap vége fele jelenik meg. A szeptemberi szám még nincs nyomdában, úgyhogy most abban a szerencsés helyzetben vagyok, és a kedves hallgatók is, hogy még a megjelenés előtt szemlézhetjük a szeptemberi művelődést, és hát most nem én fogom megtenni, hanem maga a főszerkesztő úr, Benkő Levente. Kérlek, mondd el, hogy mit kínál a friss lapszám.
Igen, hát a friss lapszám is pont olyan jó, mint a többi, és nem rosszabb, mint azok, amelyek majd jönnek. Ma ment le a nyomdába egyébként a lap, úgyhogy vélhetően néhány napon belül már ki is jön onnan. Hát a szeptemberi lapszámban Rostás Péter Emese kolléganőnk iskolakezdés kapcsán ír vezércikket, egy nagyon színes, érdekes írás. Az emléklapok rovatunkban május óta közzétettünk egy felhívást, amelyik mindenkihez szól, és ennek az a lényege, hogy tekintve, hogy a 1944-es háborús történéseknek a 80. évfordulója van, a zsidók elhurcolásától az augusztus 23-át követő hadi eseményeken át a 44 őszi tömeges elhurcolásokig minden belefér. Tehát tekintettel a 80. évfordulóra bárki, akinek bármilyen morzsányi emléke, vagy fényképe, vagy levél, vagy valami fennmaradt a családban, küldje be nyugodtan, foglalja össze, írja meg, és akkor ezeket folyamatosan közöljük. Tehát ebbe a sorozatba illeszkedik be Kegye Lenke, kolozsvári fényképész, fotoművésznek a nagyapjáról, Kegye Jánosról írt nagyon tömör, de nagyon érdekes írása. Kegye János ugyanis a II. Világháború befejező szakaszában bomba támadás áldozata lett Magyarországon, és soha nem... Tehát most próbálja a család összeszedni a hozzá kapcsolódó emlékeket, fényképeket, levéltárakban iratokat, stb. És tehát erről van egy érdekes írás. Tarkároly, ő Svédországban élő kolozsvári író, az Erdély Szépműves cég 100 éve alakult, most nem szó szerint idéztem a címét, tehát egy nagyon vaskos és nagyon tartalmas anyagot adott át nekünk közlésre. Ezt sorozatban közöljük, a számításaim szerint 4 vagy 5 ilyen részből fog állni ez a sorozat. Az első rész jelenik meg a szeptemberi lapszámban. Serdül Benke Éva, ő Pápán élő, háromszéki származású, nyugalmazott magyar tanár, Gellér Sándor költő emlékére írt egy nagyon, nagyon jó eszét, egy nagyon jó összefoglalót. Mihály Ferenc, a közismert farestaurátor, szovátai farestaurátor, recenzálja Tóth Boglárka és Fehér János szerzőpárosnak a Sepsi szék templomainak történeti fa és tetőszerkezetei című remek munkáját. Ezt a könyvet egyébként a Vallásszabadság házában nemrég mutatták be, vagy másfél hónapja, ilyesmi, két hónapja itt Kolozsváron. Nagyon szép munka. Balas Sándor kollégám Mécs László papköltőről ír egy anyagot. Suba László, régi-régi munkatársunk, ő tordai szobrászművész, szükséges-e a művészet címmel elmélkedik. És szokásunk szerint a nyári fesztiválokat, eseményeket, úgy, mint a Mérai Világzenei Fesztivál, vagy a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál végén megjelenő sajtóanyagot mindig elhelyezzük a művelődés záró hasábjain. Ebben a szeptemberi lapszámban a Kászonokban lezajlott 28. minimumparti alkotótábornak a záró közleményét néhány fényképpel közöljük.
Tehát ezúttal is, mint mindig, a művelődés a múlt és a jelen sűrűjében egyidejűleg van jelen. Ezt vettem észre például az augusztusi lapszám esetében is, tehát nagyon érdekes cikkek, eszék, jegyzetek, nem is tudom mindegyik műfajt felsorolni, mert nagyon változatos a lap ilyen szempontból is, tehát például az augusztusi számban olvashatunk a Zsibói Botanikus Kertről. Engem ebből a lapszámból ez fogott meg leginkább. Már maga az a tény, hogy egy tízezres kisvárosnak, talán most már annyi lakosa sincs, egy ekkora botanikus kertje van, úgy tudom, hogy nagyobb, mint a kolozsvári.
Igen, így van. Jóval nagyobb, szinte kétszerese, így van.
És hát ennek a múltját, keletkezés történetét is.
Há, meg egy kicsit a jelenét is érinti Rostás Péter Emese, aki hát úgy írta meg ezt az anyagot, hogy éppen arra jártak nyári útjaik egyikén, és szétnéztek Zsibón, szétnéztek a botanikus kertben, és akkor ha már ott volt, egyébként Rostás Péter Emese nem csak kiváló szerkesztő, hanem kiváló újságíró is, aki nyitott szemmel jár, és ha már ott volt, akkor összeszedte a legfontosabb tudnivalókat az egykori Veselényi Arborétumról, aminek csak egy része botanikus kert ma, és hát ott a kastély kapcsán ott úgy tudom még mindig jogi gubancok vannak, nem megyek bele részletekbe, mert nem ismerem. De egy nagyon színes, nagyon érdekes írás arról, hogy hát hogyan működött, hogy jött létre, hogyan hozták létre ezt a kiváló és ezt a nagyon kellemes helyet. Egyébként, vagy ha még az augusztusi lapszámnál tartunk, akkor feltétlenül az olvasók figyelmébe ajánlom Várjó Péter Sepsi Szent György újságíró kollégánknak és barátunknak a Befejezett síremlék című kétrészes írását. Az első rész júliusban jelent meg, mert hogy Gábor Áron ágyúöntő székely ezer mesterről szól, 48-as forradalmáról szól ez az írás. Pontosabban a Gábor Áron eresztevényi sírjának a befejezéséről, nyilván az egész kegyeletállítás előzményeit összefoglalja Péter, nagyon jó írás, nagyon átfogó, nagyon részletes. Tudnilik idén az eresztevényi, biztos az olvasók közül sokan jártak arra, Sepsi Szent Györgytől, ahogy megyünk fel Kézdivásárhelyre felé, mielőtt még Magsa községbe beérnék, van egy icike-picike falu, Eresztevény az a neve, és Eresztevényben a református templom és temető mellett a főút mentén látható Gábor Áronnak a sírja. Amikor azt megtervezték, akkor az volt a tervezőnek az elképzelése, hogy a síremlék tetejére egy miniatűr ágyút is elhelyeznek, majd idővel, ha lesz rá pénz, ércbe öntve. Na most idén úgy gondolták a háromszékiek, Várjó Péter hathatós kezdeményezésére, hogy akkor fejezzük be ezt a síremléket, és magyar vistai kőfaragó mesterek kalotaszegik kőből faragták meg a valamikor ércbe álmodott kis miniatűr ágyút, azt helyezték el Gábor Áron sírjának a kőoszlopának a tetején.
És ugyanebben a lapszámban, a közösség rovatban a sakjáték népszerűsége és időszerűsége címen ír, többek közt Székelyudvarhelyi sakk sikerekről Péter János. Tehát ilyesmi is belefér a művelődés minden havilabba, mint a sakk.
Minden további nélkül. Péter János egy nagyon, nagyon nagy tudású és nagyon-nagyon szerény kollégánk. Végre meg tudtuk győzni, hogy a nagy tudásából közöljön nálunk is valami. Jánosról azt kell tudni, hogy ő a művelődés mindenese. Tehát János nélkül nálunk az adminisztráció, a terjesztés, a könyvelés az nem menne. Na, de kiváló tudású ember, és kiváló sakkozó volt fiatal korában. A Vajda testvérek, a székelyudvarhelyi Vajda testvérek, Vajda Szidónia, Vajda Leventek kortársa, szabad így fogalmaznunk, szinte egy csapatba is kerültek székelyudvarhelyen, aztán János mégis más pályára ment. Nagyon érdekes írásai vannak Jánosnak, ő írta a keleti kultúráról is, a kínai kultúrát nagyon-nagyon tanulmányozza, és nagyon színes, érdekes anyagokat tud írni, és mivel, hogy megeredt a tolla, vagyis a billentyűzete, akkor én nagyon nagy szeretettel támogatom innen is, hogy ne fukarkodjon közzétenni, megismertetni velünk a nagyon nagy tudását, le a kalappal előtte. Igen, és ez az írása a székelyudvarhelyi sakkéletről szól, hát ugye a Vajda testvérek székelyudvarhelyiek, székelyudvarhelyi kötődésűek, és hát ifjúsági világbajnokságon, meg felnőtt korosztályos világbajnokságon nagyon sok versenyen részt vettek, és nagyon-nagyon sok sikert arattak. Erről írt János ebben az írásában.
Így a beszélgetésünk vége fele mondok egy idegen összetett szót, kultúrtranszfer. Na most ez annak kapcsán kerül az asztalra csizmaként, hogy neked az egyik alapelved, vagy árszpoetikád az, hogy közösségeket, régiókat, tájegységeket szeretnél összehozni, bemutatni egymásnak. És hát ezt egyrészt a lapon keresztül, másrészt a mellékletekben, a negyedévente jelentkező mellékletekben, és hát a rendezvényeiteken keresztül is, ugye, állandóan különböző helyszínek, városokban vannak rendezvények, és hát van egy együttműködésetek, egy rendszeres együttműködés a kolozsvári Györkösmányi Albert emlékházzal. Erről röviden, két percben, erről a kultúrtranszferről, hogy mit sikerült eddig ennek égisze alatt megvalósítani?
Távolról sem sikerült annyit megvalósítani, mint amennyit szerettünk volna, de azért eljártunk jó néhány helyre az évek során, és ezt folytatjuk rendületlenül, kelettől nyugatig, északtól délig. Nemrég mutattuk be Kászonokban, Kászonaltiszben a Kászonszék című mellékletünket. Az előbb szó esett a Parciumról, jelesül a szatmári svábokról. Készülünk le Hunyadvidékére, Gyulafehérvárvidékére. Mindenhova elmegyünk, és mindenütt azt tapasztaljuk, hogy nem járunk rossz úton, amikor ezekbe a kezdeményezésekbe belefogunk. Nekünk az a célunk, nekem személy szerint, de a szerkesztőség tagjainak is egyértelműen az a célunk, hogy a kultúra, a közművelődés minél több emberhez eljusson. A Györkösmányi Albert Emlékház csapatával, jelesül Kós Katival és Dáné Tibivel az együttműködésünk kiváló. Ők a házigazdája a régiós találkozóknak, bemutatkozik X régió, minden évben van egy ilyen ősszel. Remélem, hogy idén is lesz. És ezek mind-mind kiváló alkalmak arra, hogy az egyes régiók, úgy, ahogy fogalmaztál, megismerjék egymást. A Parciumi Sváb tudjon arról, hogy a Kászonokban hogy élnek az ottani székelyek, mit esznek, mit isznak, mit táncolnak, mit olvasnak, mit írnak, milyen templomaik vannak, hadd ne ragozzam, tájház, meg egyebek. Viszont a székelyföldi széke is tudja meg, hogy a bánsági magyar ember, vagy a szatmári sváb ember hogy él, hogy érez, mit olvas, mi a kultúra, stb. Meg kell ismernünk egymást. Jövő évi terveinkből egyet említek, Nagybánya és környéke a következő egyik mellékletünknek a terve. Tárgyaltunk, előkészületek zajlanak, és ha jó Isten megsegít, meg is lesz jövőre.
Hát én kívánom, hogy úgy legyen, és akkor most már tényleg a finishben vagyunk. Rólad köztudott, hogy történész vagy, hiánypótló, kutató munkát is végzel, tehát többek közt az erdélyi 1956-os eseményekről, a II. Világháború minket érintő vonatkozásairól, hadifoglyokról írtál. Most éppen min dolgozol?
Embersorsok megközelítésből kutatjuk feleségemmel együtt. Nekem van egy olyan mondásom, hogy semmit Isten és feleség nélkül. ha megengedhetem magamnak, tehát összefogunk, és akkor dolgozunk. Az ember szemszögéből kutatjuk ezeket a dolgokat. Jelenleg a doktori disszertációmhoz már gyűjtöttem elég anyagot. Ez egyháztörténet, 20. századi és a háborús időszakról szóló egyháztörténet. Arra vagyok kíváncsi, hogy a II. Világháború milyen hatást gyakorolt az Erdély Református Egyházkerület gyülekezeteire, milyen nyomai voltak az egyes gyülekezetekben, embersorsokban, és mi maradt fenn mindebből a levéltárakban. És itt elsősorban 99%-ban az egyházi levéltárakról beszélek. Egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi levéltárak. István, elhiheted, meg a hallgatók is elhihetik, olyan ismeretlen részletek derülnek ki és kerülnek elő, jönnek szembe, hogy soha nem hittem volna, hogy ezekre rábukkanunk. Hát én hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre az útra irányított engem.
Ebből a doktori disszertáción kívül lesznek-e tanulmányok, vagy készül-e kötet, és ha igen, akkor hol jelennek meg ezek a tanulmányok, és mikorra várható?
Hát tanulmánykötetekben már részletek jelentek meg ebből, konferenciakötetekben, nem tudom szám szerint mennyi, de tényleg feltett szándékom, hogyha a Jóisten megsegít, és túl leszek a disszertáció megírásán és a védésén, akkor alaposan dokumentált könyvben ki is adom, és forrásközlést is, mert bőségesen van, amit kiadni.
Hát akkor ehhez kívánok neked sok sikert.
Köszönöm szépen.
Erőt, életerőt, energiát, és köszönöm szépen, hogy eljöttél a Sajtóklubba.
Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A kedves hallgatóknak pedig azt kívánjuk, hogy olvassanak minél több művelődést az interneten is, a művelődés.net oldalon, jól mondom?
Igen.
És főleg papíron, és hát lapozgassák ezt a 4 kötetes, csodaszép művelődés enciklopédiát is. Én Mihály István vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra!